A római levél tanulmányozásával fogjuk folytatni, és az első 14 verset fogjuk tanulmányozni, és szakaszonként fogunk haladni az Isten igében, és így fogunk, hiszen megértésre, mélyebb megértésre jutni a Szentlélek által az Isten kegyelméből. A római levél 6. fejezetének első 2 versét olvasom először. Mit mondjunk tehát, mondja Pál? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Tudjátok, amikor a hívő ember megtér, és új életet nyer, megjelenik benne a felismerés, az elveszettsége felismerése, és a bűneinek a súlya rászakad, ránehezedik, ennek az elveszett állapotnak a felismerése, és megmenekül, és új életet kap, csodálatos felszabadult öröm jön az életébe. Amen. Egy csodálatos felszabadult öröm, az új életnek az öröme. Ez gyakran történik sírásban, is megjelenik örömben. Szóval egy mély átélés, és olyan nagy a változás a bűnös élete és az új élete között, hogy nyilvánvaló, hogy már nem azt az életet éli, mint korábban. Amikor az ember elkezdi járni a szellemi életnek az útját, akkor hajlamos megfeledkezni arról, hogy miből mentett meg engem az Úr. Vagy hajlamos elfeledkezni arról, hogy mi lenne velem, ha nem tértem volna meg. Hol tartanék én most? És amikor az ember megfeledkezik erről az igazságról, akkor kicsit olyan fátyolossá válik a szellemében az evangélium felismerése. Sokszor megterhelődik olyan jelenbeli dolgok miatt, amik messze nincsenek, közel sem ahhoz, amiből kihozta az Úr. Vagy amiben lenne a Krisztus ismerete nélkül. És elfogadja, hogy ő bűnös. Pusztán csak azért, mert szembesül az, hogy nem tökéletes. És rengeteg hiányosság is van az életében. Ráadásul még rá is tehetünk néhány lapáttal egymásnak az életében is, mikor elkezdjük egymást kritizálni. És beletaposni egymást a gyengeségeibe már, hogy milyen gyenge vagy, már nem itt kéne járnod, nem ott kéne járnod. Honnan tudod? De nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy hol lennék én Krisztus nélkül? És te hol lennél Krisztus nélkül? Hogy mekkora különbség van ahhoz képest? Ahol most élsz és most vagy Krisztusban, mint ami Krisztus nélkül lenne az életedben. Ez a lényeg, ez a különbség. És amikor Pál apostol a kegyelem csodálatos felvázolása után rátér arra, hogy a bűnnek meghaltunk, akkor ennek a ragyogó igazságnak a mélységét akarja beplántálni a szívünkbe, hogy ne árnyékolja be az örömünket, és ne vegye el az örömünket a gyengeség, a küzdelem. Amikor küzdesz a szent életért, és törekszel arra, hogy Istennek tesző életet éljél, persze, hogy nem vagyunk tökéletesek. Senki nem mondhatja, hogy tökéletes. De mihez képest? Nem tökéletes a nem tökéletes. Pál apostol az előző részt így fejezi be, csodálatos igékkel, a törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem és az igazsággal az örök életre. Jézus Krisztus, ami Úrunk által írja az 5. fejezet utolsó 2 versében. És 6. fejezetben ezt az igét folytatja, ezeket az igazságokat folytatja, és viszi tovább a tanítást. Az evangélium igazságát kiforgatni akaró ember kérdését teszi fel Pál apostol. Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Igen, ma is vannak cinikusok. Ma is vannak cinikus emberek, akik cinikusan rasszolnak, beszólnak, megmondják a véleményüket, és vannak tévelgők is, akik félreértve a kegyelmet, vagy félremagyarázva az evangélium tanítását, a kegyelmet a kicsapongás eszközeként használják, mert azt mondják, hogy hát engem egyszer megtisztított az Isten, én így vagyok, én már jó vagyok, bármit csinálhatok, én már a mennybe jutok. Nyilvánvalóan vannak ilyenek ma is, akik ezt a kérdést gyakorlatilag azért teszik föl, mert vagy cinikusak, vagy kötekednek, vagy pedig így gondolkodnak. A kicsapongás egyébként biblia értelemben szabadosságot jelent, erkölcstelen életmódot, életvitelt jelent. Mind a két csoportnak válaszol Pál apostol a 6. fejezetben elhangzott igékkel. Azt mondja, szó sincs róla, hogy visszaélnénk a kegyelemmel. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Teljesen más a genezise az életünknek. Már nem tudjuk ugyanazt csinálni, mint eddig. És a legnagyobb probléma a keresztény életben, amitől nem tudnak szárnyolni a keresztények, és mi sem sokszor lesúlyoz bennünket, ez az éppen a közbenső időszaknak a teljesen természetes küzdelme. Némelyek át akarják ugrani a közbenső időszakot, amit a megtérés és a megdicsődés között él meg a szellemi ember, a hívő ember, aki közelébe akar menni a Krisztusnak, és Isten jelenlétében vágyakozik élni. Az ugye egyrészt felismerte a bűn pusztító erejét, és már nem akar abban élni, hanem Isten kegyelmének ereje által akar szabadon élni a bűn szorító ereje által. Azt mondja Pál apostol, hogy maradjunk a bűnben, kérdezik némelyek, és ugye ez azt jelenti, hogy kitartóan csinálni valamit. És maga az ige, ez a maradjunk a bűnben, a maradjunk kifejezés, ez egy aktív jövő idejű kifejezés. Kikre vonatkozik tehát? Kik teszi fel ezt a kérdést? Akiknek a szándéka az, hogy nem akarnak változni. Az a szándéka, azt döntötték el, hogy ők szeretik a bűnt. Ők ebben nem akarnak megváltozni. A jövőben is így akarnak élni. Van köztetek olyan, aki így áll hozzá? Akkor miért élünk úgy, mintha bűnösök lennénk? Miért hisszük el azt, hogy valami, nem is tudom, ilyen selejt termékek vagyunk? Hát jó, Isten gyermeke vagyok, de selejt. Hát azért, mert összekeverjük a bűntől való szabadság és kötözöttség állapotát a megszentelődéssel. Ugyanis pontosan azért, mert te már nem akarsz így élni, jó állapotban vagy. Hát te már akarsz változni. Hát neked már nem jó úgy, hogy eddig volt. Hát te már azért imádkozol, hogy több szeretet legyen benned, jobban hasonlítsál Jézus Krisztusra, tudj megbocsátani, tudj odafigyelni Istenre, tudj odafigyelni a Szentlélek vezetésére, hogy Isten akarata szerint élni az életedet. Nem így van? De értsd meg, hogy nem tudsz belépni a megdicsőlés állapotába a megszentelődés nélkül. Nem lehet átugrani a közbenső időszakot. Pál apostol erre próbálja felhívni a figyelmet. Van a megváltás, amelyben ott van az Isten kegyelmének a megszentelő munkája is. És ott van az Istennek a kegyelme, aki igaznak fogad el, a megigazítás, amelyhez nincs mit hozzátenni. Isten, aki megigazít. Semmit nem tehetünk ezért. Csupán hittel elfogadhatjuk Isten ingyen kegyelméből, a Krisztus áldozata árán való szabadítást, hogy megbocsátott nekem az Isten, engem Isten szentnek és igaznak lát a Jézus vér által. Nem azért, mert vannak hiányosságaid. Nem azért, mert még vannak formálni valóid, és átformálódni valók az életünkben. És nem jelenti az, hogy mert van még miben változni, hogy akkor Isten téged nem fogad el igaznak. Nem, ez megelőzi a megszentelődést. A megigazulás nem a megszentelődés következménye, hanem az előzménye. Nem is tudsz a megszentelődés útjára lépni, ha téged meg nem igazított az Isten. Mert nem is lesz benned vágy arra, hogy Istennek tetsző életet éljél. És miért van benned Istennek tetsző élet? Azért, mert Isten megszentelt téged. És a gyermekévé fogadott téged Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Amen. Ezért vágysz arra, hogy szent életet éljél. Ezért nem vagy boldog, amikor valamiben elbotlasz. Ezért akarsz fölkelni, megvallani a bűneidet, és könyörögni Isten kegyelmét elfogadva. De vigyázz, hogy ne keverd össze a megszentelődést a megigazítással. A megszentelődésed nem eredményezi a megigazításodat. A megszentelődés útjára úgy lépsz rá, hogy az Isten téged ingyen megigazított a Jézus Krisztus drága vére által. És itt van a megdicsőülés. A megdicsőülés, szeretnének az emberek megdicsőülni, azaz belépni a mennyországba. Megdicsőülni azt jelenti bűntől szabadon, minden homályságtól szabadon, teljesen tökéletes állapotban, örömben, minden nyomorúságtól, betegségtől, kihívástól, küzdelemtől szabadon belépni a mennyországba. Az emberek ezt szeretnék, és konkrét prédikátorok el is hitetik velük, hogy egy nagy konferencián be tudnak lépni a dicsőségbe. Holott minden Isten tiszteleti alkalom arra jó, hogy a megszentelődés útján tovább bátorítsa a szenteket, hogy ne adják fel. És nem mondják azt, hogy én lúzer vagyok. Én bűnös vagyok. Én szerencsétlen vagyok. Nekem nem megy ez. Pusztán csak azért, mert nem tökéletesek. Megpróbálják ledolgozni a hátrányt. Hogy a Biblia azt mondja, hogy a megszentelődésed az Isten kegyelmének a következménye. Az Isten megigazításának a folytatása. A megdicsőnés pedig az élő reménység az életünkben. Hit által bizonyosak vagyunk abba, hogy ahogy a názáreti Jézus Krisztus feltámadt a halálból, vele együtt mi is élünk. És élni fogunk a mennyországba. És a megdicsőnésünk ott lesz teljes, amikor a mennyei dicsőségben ott leszünk majd az Úrral. És ebben, ez megint egy csodálatos dolog, a Szentlélek által be van írva a hívő ember szívébe, hit által bizonyos abban, hogy be fog menni a mennyországba. És racionálisan gondolkodtam rajta, hát hogy hihetek én ebben, hogy van örök élet? Hogy hihetek én abban, hogy van mennyország? Nem is látom. Hát én Jézus se láttam feltámadni, mégis hiszem, hogy feltámadt és él. Azért, mert Isten adta ajándékul a szívedbe. Azért hiszed. Mert Isten beírta a szívedbe, hogy te az Atya Istenhez tartozol. És átutazóval vagy a földön. És a megszentelődés, amely a megigazítás és a megdicsőlés közötti szakasz, az egész hívő életünket átéveli, átöröli, hogy a Szentlélek munkája nyomán egyre inkább kiábrázolódjon bennünk a Krisztus és az Atya jelleme, személyiség jegyei. Persze nagyon fontos szerepe van a naponkénti döntéseknek ebben, hogy milyen döntéseket hozunk az életben. De ezek nem ilyen ember erőfeszítések, hogy holnaptól jobb leszek, hanem a Szentlélekkel együtt mozdulás gyümölcse. Ezért mondja Pál apostol, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne. Aztán Pál beszél itt az ige szakaszban, a folytatásban, a bemerítés, keresztség, mint szimbólum jelentőségéről. Amikor ezt a képet megtaláltam, magam is elborzadtam. Azt mondtam, hogy hú, ez a kép. Ez olyan lehangoló, nem? Egy lehangoló kép. Egy lepusztult környék, tele szeméttel. Hadd kérdezzem már meg tőletek, hogy ha valaki egy ilyen házat venne, egy ilyen telket, ezt a házat elkezdenie renoválni. Van olyan, aki, hát még egy kicsikét alátámasztom itt, egy kicsi nejon teszek ide. Adél örülni neki, Dávid, építeni egy ilyen házat a családnak, hogy kicsi, mit fogunk lakni? Itt egy tüzet, kinyitjuk a tetőt, úgyis nyitva van egyébként, és hát legfeljebb majd beesik az eső, zuhanyzunk, mikor esik az eső, tök jó, nem kell vízszámlát fizetni. Áramot se egyébként, az sincs benne. Tehát senki nem gondolja, hogy egy romos épületet azt lehet renoválni. Alapig, sőt, új alapra kell építeni az egészet. Így van? Ezt mondja Pál apostol által a Szentlélek, hogy a megtérés újjászületés az nem valami réginek a renoválása, hanem egy teljesen új kezdődik el. Nem lehet a régit renoválni. Az úgy, ahogy van, rom. Ne szépítsük az életünket. Rom, az egész úgy, ahogy van, Isten nélkül elveszett. Új életre van szükség. És ez benne van a programban. Ezért mondja Róma 6:3-tól az írás, vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, vagy merítkeztünk be, az ő halálába kereszteltettünk, vagy merítkeztünk be? A keresztség vagy bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Lehetetlen, kedvesem, hogy csak a halálig jusson el hívő ember. Hogy azt mondja, hogy nekem szüksége van Krisztus halálára, mert bűnös vagyok. De elutasítja azt, hogy feltámadtál, Uram, és én veled együtt élek. Pál apostol erre próbál rámutatni. Azért, hogy a megszentelés útján haladsz, még nem jelenti azt, hogy nem tiéd a feltámadás reménysége. És az örökké való életnek az ereje, az, ami képessé tesz téged arra, hogy egyáltalán más értékrend szerint éld az életedet. Más vágyak legyenek benned, hogy nyomasszon az, ha valakinek úgy szóltál, mert benned van az Isten szelleme, aki azt mondja, hogy megszomorodik, ha mi vétkezünk. Azért van ez, mert élet van bennünk. A feltámadott Krisztusnak az élete van bennünk. Új életet nyerni csak azt tud, aki meghalt a bűnnek, és az egész életét odaadta Jézus Krisztusnak. Nem lehet átmenteni pár szuvas gerendát a régiből, az kár és szemét. Isten új és örök élettel ajándékoz meg bennünket. Jézus Krisztus, ami Urunk által, a Szentlélek és az ige általi újjászületésben. Azt mondja Pál apostol a romos életről, amikor szemléli az ő vallásos tevékenységét és a küzdelmeit, a kínlódását, azt mondja a Róma 7:18-ban, mert tudom, hogy nem lakik én bennem és az én testemben semmi jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Ez az én testi emberem, a régi természetem, hogy nem tudom egyszerűen. Képtelen vagyok, alkalmatlan vagyok. Mikor vagyok képes, azt mondja Pál, járni ebben az új életben? Ki szabadít meg engem ebből a halálítélt testből? Így zárja a 7. fejezetet, és akkor a dicsőségesen kezdődik a 8. fejezet. Hála Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Az élet szellemének törvénye megszabadított bennünket a bűn és a halál törvényszerűségeitől. Korábban idéztem már C.S. Lewisnak a következő gondolatsorát. Nem a legkönnyebb mondatok, de mégis nagyon igaz. Sokszor a összekuszált gondolatainkban rendet tud vágni az Isten. Így írt az új emberről, rendes ember, új ember közötti különbségről. Tehát az a baj, tudjátok, amikor én meg te rendes emberek akarunk lenni. Csak ugye magunk megpróbálunk rendes emberek lenni. Hány percig szokott sikerülni? Ugye magunk erejéből úgy, jó, most rendes ember leszek. Most Bercivel másképpen fogok, vagy Hamával másképpen fogok. Hány percig szokott sikerülni? Nagyon nagy különbség van a között, hogy rendes ember leszek, vagy új emberként élek. És már nagyon világosan mondja, hogy naponként halálba adom a régit, mert nem tudok egyszerűen. Nem tudok Istennek tetsző életet élni a saját erőmből. Hogy Krisztusnak éljek. És nagy baj van a keresztény életünkben, amikor megfeledkezünk erről a szellemigazságról, és elkezdjük táplálni a régi természetünket gondolkodásban, szokásokban, cselekedetekben. És megfeledkezünk az új életünkről, hogy azt tápláljuk, az Isten szelleme által építkezzünk. És akkor van egy szellemi konfliktus. Szóval mit mond a rendes emberekről és az új emberekről C.S. Lewis? A legborzasztóbb, a csak nem lehetetlen, azt mondja C.S. abban áll, hogy adjuk át egész életünket Krisztusnak. Azt mondja, a kereszténység ez a legborzasztóbb. A legszörnyűbb az én természetemnek, azt mondja C.S. Lewis, meg nekünk az emberi természetünknek, hogy nem tarthatok meg semmit. Mindent oda kell adni. Azt is, azt is. Azt is, igen, azt is. Azt is, amire gondolsz. Minden vágyunkkal és elővigyázatosságunkkal. De ez még mindig sokkal könnyebb, mint amit ehelyett megpróbálunk mindjárt tenni. Ugyanis azzal próbálkozunk, hogy saját magunk maradjunk, tehát az ego az én, hogy a személyes boldogságot tekintsük életünk nagy céljának, és ugyanakkor mégis jók legyünk. Tehát megmaradjunk magunknak, de azért jók legyünk. Ugye ez abszolút kudarc. Mindnyájan megpróbáljuk, hogy agyunkat és szívünket saját útjára engedjük. Pénzre, élvezetre, vagy érvényesülésre koncentrálva, és ennek ellenére azt reméljük, hogy tisztességesen, szemérmesen és alázatosan tudunk viselkedni. Pedig Krisztus éppen arra figyelmeztetett bennünket, hogy nem tudjuk ezt megtenni. Mint ő mondta, a bogáncs nem terem fügét. Ha olyan föld vagyok, mondja C.S. Lewis, amely csak fűmagot tartalmaz, nem teremhetek búzát. Ha búzát akarok teremni, a változásnak mélyebbre kell hatolni a felületnél. Azt kell, hogy felszántsanak, és újra vessenek. Amen. A legerőteljesebb változásokat a legmélyebb kudarcok idén éljük át. Amen. A legmélyebben azt mondod, hogy Istenem, nem tudom megváltoztatni. Látod a gyereked életét, elveszett vagy beteg, vagy látod a házasságodban a problémát, vagy látod a munkahelyi krízis, vagy látod a világ folyását, megnézed a híreket, és elborzad a szíved, és azt mondod, Uram, nem tudok megoldani. Nem tudom megoldani. Összetöretések, mély szántások szükségesek ahhoz, hogy az ember kiengedje az életét a kezéből, és valóságosan le tudja tenni az Isten kezébe. De nincs más megoldás. Nem lehet átmenteni a régit az újba. Meghalni a réginek, hogy az új életben tudjunk járni. A negyedik versben azt olvastuk, hogy a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból, az atya dicsőség által, úgy mi is új életbe járjunk. Csiala is így fordítja, hogy bemerítés ővel együtt eltemetett minket a halálba, hogy amiképpen a felkent a halottak közül az atya dicsőségére feltámasztotta, úgy mi is megújult életben járjunk. Ennek az igazságnak a szimbóluma a hitvalló bemerítés, a keresztség, a víz alá való merítés, a hívő ember, a megtért újjászületett, Krisztusban hívő ember, aki vallást tett a hitéről, annak a víz alá merítése, és a vízből a kijövetele, a halál a Krisztussal, és élet a feltámadott Krisztussal, az új élet a feltámadott Krisztussal. És ezért így folytatja erős bátorításként az Isten igéje. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlatosságában, tehát hogyha felismertük azt, hogy szükség van Krisztus halálára és áldozatára, mint egyetlen megoldásra, ezt felismertük? Legtöbb hív ember ezt eljut erre, hogy tényleg szükségem van a Krisztus áldozatára, tényleg meg kellett halnia a bűneimért. És nagy baj van, amikor csak eddig jutunk el. És akkor azt mond nekem, ez elég. Mert hát én bűnös ember vagyok, de nem csak bűnös ember vagy, te új teremtés is vagy. És ezért folytatja az írás, még inkább azt mondja, egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlatosságában is. Ha érkezünk oda, elmondok egy példát a személyes életemből a Róma 6.11 igéje alapján. Tehát nagyon fontos, hogy hitáltal mivel azonosulsz. És mivel azonosulok? Hogy csak a halál azonosulok? Ahogy János barátom mondta, hogy csak a keresztig jutok, a halálig jutok, és az üres sírig meg nem jutok el. Hát a legnagyobb baj az volt, hogy oda mentek a tanítványok, nézték az üres sírt, azt nem tudták, miről van szó. Az emmausi tanítványok eljutottak a halálig. Meg se ismerték Jézust, a feltámadott Krisztust, mert az ő gondolataikban a halál volt. De azt mondja, ha te azonosultál a Krisztus halálával, hát akkor még inkább azonosulhatsz a feltámadásával, mert ahogy ő meghalt, te is meghaltál, de ahogy ő feltámad, te is élsz örökké. Amen. Feltámadtál. Felragyogott számodra az Isten világossága, és ebben az atyával való közösség az örök élet reménysége. Azt mondja az írás, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. És így a 6.-7. versben olvasok ezt, hiszen tudjuk, hogy mi, a mi óemberünk megfeszítetett vele. Pont. Hogy megsemmisüljön a bűnhatalmában álló test. Ugye ez a test ugye elsősorban a romlott természetet jelenti. Két kifejezés használ a Biblia, a testre, a szax és a szóma kifejezést. Ez a pszichoszomatikus betegségek, a lelki eredetű testben jelenkező tünetek, ugye a pszichoszomatikus betegségek. A szax pedig Biblia értelemben a romlottságot jelenti, az elveszett állapotunkat, a bűngyárat jelenti a Bibliában. És akkor azt mondja a Biblia, hogy meghalt ez a testi dolognak, meghalt a testi dolognak, nem azt jelenti, hogy fizikailag szüntél meg funkcionálni, hanem ez a romlottság kényszere alól haltál meg, megszabadultál, meghaltál a kényszer, a bűn kényszerének haltál meg. Az én legcsodálatosabb felfedezésem az volt, amikor megtértem és újjászülettem, és otthon maradtam, mert nem csináltam a diszkót, nem mentem buliba, előttem a többször is kellett menni, mert nem volt elég egy, hogy otthon ültem a szüleim házába, és olyan új tapasztalat volt, olyan új érzés volt számomra, hogy nem kell már mennem. Hogy már nem űz, nem hajt az, ami korábban hajtott. És akkor esett le, hogy én rab voltam. Azt hittem, hogy szabad vagyok, és minden szabadon csináltok, de nem. Űzött és hajtott a bűn. Nem jelent az, hogy nem volt kísértésem utána soha, de már szabad voltam. És nagy különbség volt a kettő között. A vakság, mint egy oktalan állatként sodortattam, vitettem a saját ösztönös természetemnek a romlottságából fakadóan, vagy volt világosságom, új életben jártam, meghaltam és megszabadultam a régitől, és már küzdök azért, hogy Istennek éljek. Ne azonosítsd a szellemi küzdelmet és a harcot, a szent élet, a megszentődésben való küzdelmet a régi természeteddel. Mert pont az, hogy te küzdesz, azt mutatja, hogy benned új élet van. Mert a benned lévő új élet az Krisztushoz vonzódik. És nem érzi magát jól a Krisztustól való távolság állapotában. Így van? Mert új életbe járunk. Tehát a bűnhatalban álló test megsemmisüljön, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Halleluja. Megszabadult a bűntől. Már nem rabszolgálja a bűnnek. Lehet, hogy követel még bűnöket. Abból megtér, mert fáj neki, meg nem akarja, meg nem örül neki. Nem dicsőséges. De már nem rabszolgálja a bűnnek. Nagy különbség van a kettő között. Jim Elliot mondása, ez ugye a mártír, misszionárius mondta ezt a híres mondatot, hogy nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit már el sem veszíthet. Hát a keresztény élet a legokosabb dolog, amit tehet az ember. A legbölcsebb dolog, amit tehetünk, hogy az egész életünket Jézus Krisztusnak adjuk. De nem lehet félig meghalni a réginek. Egy félig megélni az újnak. Emlékeztek a romos házra. Eszedekben nem jutna abba a házba beköltözni néhány nejlon darabot rárakva. Lenulláznátok, újat építenétek. Így van? Miért akarja valaki berendezni az életét egy kicsit a régibe? Egyik szoba, düledező falu. Itt alszunk. A nappali, ha a tévét elhelyezzük, nem megnázzon. Az egy gyönyörű szép. Hát milyen dolog ez? Hogy nézne ez ki? Józsi? Hát te is azt mondanád, hogy mégiscsak ciki, nőn egy vállalkozó. Kedves dr. Plásztán úr, felépítettük a házát. Nézze, milyen szép. Hát azt ne nézze. Hát kicsit düledező, hiányzik benne az ablak, meg van repedve a fal, de ez a része jó. Átvennéd? Hát azt mondja, ki nem fizetnél, az biztos. Hogyan gondolkodhatna az ember akkor úgy, hogy átmentsen valamit a régi életéből, azaz, ahogy C.S. Lewis mondja, uralja a saját életének bizonyos területeit. Nem lehet. Többször mondtam, a fuldoklót nem lehet megmenteni félig, csak teljesen. A bűn uralma alól a megtérés újjászületés által, a Krisztus halálára nézve, és a feltámadott életnek ereje által megszabadul az ember a bűn kényszerétől. Nem a kísértéstől szabadul meg, érted? És nem attól szabadulsz meg, hogy lesznek kísértéseid, és esetleg néha elbotlasz, hanem már nem uralkodik rajta többé a bűn. És ez azt jelenti, hogy a halál sem. Miért? Mert te megszabadultál, és a Krisztus feltámadott élete van benned, ami pedig örök. A hit és a reménység által. Mit is jelent tehát ez? A világosságot nyert ember, világosságot nyer a saját állapota felől. De arról is világosságot nyer a megtérő, hogy milyen szabadságot kapott Jézus Krisztusban. És immár az újjászületett ember hallani kezdi az Úr hangját. Emlékszel arra a felfedezésre, amikor megtértél és újjászület, és elkezdett hozzá szólni az Isten a prédikációkon keresztül, vagy a Biblián keresztül? Emlékszel arra a változásra? Hogy mekkora különbség van, amikor halál állapotában voltál, és úgy próbálták kínlódni a Bibliával, és nem értettél belőle semmit, nem az agyaddal volt baj, hanem a szívedig nem jutott el. És milyen volt az, amikor megtértél, újjászülettél, és megnyitotta a Szentlélek előtt az Isten kincses tárházát, és elkezdett hozzád beszélni az Isten. Emlékszel rá? Hát erről van szó. Ha újjászülettél, és új életben jársz, akkor a megszentelés útjára léptél, mert Isten megigazított téged Jézus Krisztus által, és az új és örök élet ereje vitte végbe az életedbe ezt a változást. Hogy a vakságból és a süketségből látni kezdted a szellemi dolgokat, hallani kezdted az Úr hangját. És amikor bajba kerülsz, mit csinálsz? Uram, könyörülj! Kihez fordulsz? Kihez fordulsz? Az élő Istenhez. És teszed ezt hit által? És hány megtapasztalás származik ebből? Az életünkben. És az új életben való járáshoz a Szentlélek jelenléte, hathatós ereje, aki betölt, aki által, ugye, mint isteni személy által, betöltötte a szellemünkbe, a szívünkbe Isten ennek az örökké való életnek az erejét. És a halál, azt mondja az írás, többé nem uralkodhat rajtunk. Ez jó hír? Nem uralkodhat. Nem azt jelenti, hogy nem kísért a halál, vagy a hívőben nem félhet a haláltól. Mert bocsánat, azért ez mégiscsak egy kritikus pont, nem? Ki kell lépni ebből a földi életből. Minden, amit fizikailag meg tudsz fogni, ami eddig biztos volt, azt el kell engedni. Persze, hogy nehéz. De kinyitja Isten a mennyországot. És élő Isten reménységével tölti el a szívét annak, akinek ezt át kell élnie. És az Isten angyalai vezetik át az örökké való királyságba. Ahhoz, akivel eddig is kapcsolatban volt, bár nem látta. A 8. versben, a 6. fejezetben és a 9-esben következőt olvassuk. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Amen. Ha meghaltunk, akkor hisszük, hogy vele együtt élünk is. Nem választhat el bennünket többé a halál Istennek a szerelmét, a jelenlétét. Nem állhat utunkba. Legyőzetet. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta, és így rajtunk sem. A korintusi gyülekezetnek ír Pál apostol a feltámadásról, a nagyon képletesen ugye a búzamag elhalása, csirázása, gyökere és majd termése. Képet használva, nagyon jól szemlélteti velünk ez az ige szakasz, ezt a szellemi igazságot, amire a római levél 6.8.9-es verse is szólt. Így hangzik ez az ige szakasz. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó hasona szóra, mert meg fog szólalni a hasona, és a halottak feltámadnak a romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk, mert a romlandó testnek a romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, ami most reménység. Akkor viszont látni fogjuk. Teljes Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, ugye mérges foga, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által, mármint a halál, a bűn és a halál felett. Krisztus helyettesítő áldozata tehát elegendő hívő ember számára, hogy megszabaduljon a bűntől, és mi az ember, a nagybetűs bűntől, tehát ettől a romlottságtól, a romlottság rabszolgaságától, a bűn rabszolgaságától, a régi, romlott, kárhozatra méltó élettől. És mivel megszabadult a bűntől, a nagybetűs bűntől, így a haláltól is szabad. Mert Krisztussal együtt meghalt a réginek, és vele együtt a feltámadás ereje által, az újjászületés csodája révén él vele örökké. Egy baptista lelkipásztor, William Lesher a következőt írta. Figyelte az embereket, ugye a nagy vallásos mozgalmak, ébredési mozgalmak is voltak az ő idejében, és vizsgálta az embereket, és néhány dolgot megértett. Ezeket összefoglalva a következőt írta. A megtérés lehet az azzal kapcsolatos meggyőződés eredménye is, hogy végső soron életünk megváltozása hasznunkra válhat. Mindaz elkövetkezendő, mind a jelenlegi életünkre nézve hasznos lehet. Hát miért ne térnék meg? Hát baj nem lesz belőle, hát még jó is lesz. Jó a Gyüli, jó a közösség, még lehet, hogy karriert is befuthatok itt. Hogy az eljövendő világban megkapjuk majd azt, amit ebben az életben kiérdemeltünk. Azt mondja Lesher, hogy valaki ideig is eljuthat, csak ez még nem az új élet. Hogy józan parasztésze felfogja, hogy hát mégiscsak jobb itt lenni, mint a világban. És akkor így hát kicsit a világ, meg kicsit az Úr. Józan parasztésze, megtérést úgy értelmezve, hogy hát józan parasztésze felfogtam, hogy hát baj nem lesz belőle, sőt, hát még jobb is. És majd megkapom a jutalmát ennek földi életben, vagy talán a jövőben is. De ebből még nem következik, hogy szívből szeretni az Istent. Érted? Az elméleti megtérésből nem következik az, hogy valaki szívőből szeresse az Istent. És hogy elkötelezettek lennénk az ő dolgai iránt, oda szentelnénk az életünket és mindenünket neki. Az emberek a világban sokszor megtérnek. Sokszor hoznak döntéseket, azt mondja. Sokszor meggondolják magukat. És gyakran megváltoztatják az életmódjukat is. És ez előnyükre is válhat. De ezt nem azért teszik, mert újjászülettek, és mert megújulva a Szentlélek erejében, Krisztus által bensőséges kapcsolatba kerültek az élő Istennel. Mert az újjászületett ember pontosan ezt éli meg, hogy megnyílt az út az élő Istenhez. Az Atyához bátran imádkozhatok. Nem egy félelem fog el engem, mikor imádkozok, hanem az a szeretet és hála, hogy engem az Isten szeret és megváltott. Hogy Atyám lett az Isten. Ezzel a bizalommal megyek az élő Istenhez, az én mennyei Atyámhoz. Közösségem van. Az újjászületett embernek közössége lesz. Szeretett közössége lesz az élő Istennel, mondja Lesher. Manapság a vallási életre leselkedő egyik legnagyobb veszély, hogy az újjászületést a megtéréssel helyettesítik. És a gondolatban megtért embereket rögves keresztények nevezik, illetve az ébredési összejövetelek megtérőire úgy tekintenek, mint akik újjá is születtek, és üdvösséget is nyertek. Csak azért, mert ott és akkor a gondolkodásuk egy pillanatra megváltozott. Nagyon jó a gondolatsor, amelyben ő különbséget tesz, akkor, hogy józan parasztésszel felfogom, vagy odaadtam az egész életemet, és új életet nyertem. És így már nem a régi, hanem egy új életben járok. Spurgeonnek találtam két bátorító gondolatát az élő hitről. Az élő hitről azt mondja, A hit a gyengeségben megerősít. Az élő hit a szegénységben meggazdagít. És az élő hit a halálban megelevenít. Az örök élet reménységével tölti be a szívedet. És egy másik gondolata Spurgeonnek, a híres angol baptista prédikátornak, nagyon jó gondolat, ugye ez megint ez a értelmi és az újjászületett, szívbeli újjászületett élet közötti különbség. Azt mondja, az erkölcs távol tart a börtöntől. Ugye ezért szoktam mondani, hogy olyan, hogy keresztény kultúra nincs. Értelmezhetetlen számomra. Van az evangélium által befolyásolt értékrendű kultúra, nyilván ezt érti keresztény kultúra alatt. De vagy élet van, vagy halál, nincs mese. Tehát keresztények lenni nem lehet kulturális alapon. Lesser is ezt mondta, kulturális alapon nem lesz keresztény, mert azt mondta, hogy bizonyos dolgot elveszek az asztalról. Tehát azt mondom, hogy például a keresztény értékrendben a család szent. Hát ez nagyon, nagyon tetszik nekem. Én is szeretnék egy jó családot. Ezt elveszem. A keresztény élet azt mondja, hogy ne válj el a feleségettől, vagy a férjedtől. Mindenki megértheti. És sorolhatnám. Ezt elveszem, ezt nem veszem el. Ez kulturális. De az új élet azt mondja, és ez a kulturális kereszténység, az erkölcsnek a keresztény tanítás erkölcsiségének az elfogadása értelmi szinten természetesen megment a börtöntől. Mert belátom, hogy nem jó lopni, mert különben hát a törvénnyel nézek szembe, és hát ez az emberek azt mondják, hogy mérlegelik, hogy de jó lenne az is, de nem lopom el, mert különben ülni fog 10 évet. Ezért az erkölcs megment a börtöntől. De csak Krisztus vére ment meg a pokoltól. Érted? Csak Jézus Krisztus vére ment meg a kárhozattól. Semmi más. És ha Krisztus vérét el akarod fogadni, akkor azt kell mondanod, hogy Uram, meg kellett halnom veled együtt. Mert nem élhetek veled együtt, nem mehetek a mennyországba, nem menekültem meg a kárhozattól, csak teljesen. Na ez a kereszténység, ez az evangélium. Természetesen ez az evangélium. Só és világosságként hathatósan formálhatja egy adott népnek, nemzetnek, térségnek, városnak, társadalmi közösségnek, csoportosulásnak az erkölcsiségét. Hathatósan változtathatja. Milyen alapon? Például ott van egy hívő ember, üzletet köt valakivel. Kér számlát? Ugye miért kérdezik? Azért, mert ez akkor olcsóbb lesz. És te hívjen megint azt mondod, ügyüzletelsz, hogy nem, bocsánat, természetesen kérek számlát. Ezáltal te, a te újjászületett életeddel hatással voltál annak az embernek az erkölcsiségére. Mert azt mondja, ó, még van ilyen is. Januártól már csak online számla lesz. Na de hidd el, azt is meg lehet oldani. Nem akarom kitalálni, hogy. De hatással lesz a keresztény életed, természetesen hatással lesz a kultúrára. Csak azt fogják mondani, hogy no, ezzel az emberrel tudom, ha üzletelni akarok, ott áfás számával üzletelek, nagyon jó, legalább lesz legális bevételem. És nem hozzá fog menni, amikor nem kell legális bevétel. Tehát már tud különbséget tenni. Azt mondja, hogy a hívő ember, a Krisztus követő hívő ember így gondolkodik az életről. Tehát mit fog mondani? Így gondolkodik az Isten az életről. És előbb-utóbb lehet az elkölcsi színvonalra hatása lesz, de ez még nem ment meg a pokoltól. Az áfás számla tudtad, még nem ment meg a pokoltól. Tehát lesz te kiválóan becsületes ember, hogy te patentú megcsinálsz mindent, de nem ment meg a pokoltól. Csak Jézus Krisztus vére, egyedül ő. Mert nem tudsz annyi áfás számlát kiállítani, hogy elegendő legyen a belépő jegyre. Bocsiját, ez nyilván ez csak egy példa. És sorolhatnám a számtalan példát. A igazság, hazugság. Az elutasítás helyett elfogadás. A harag helyett a megbocsátás. És sorolhatnánk. A türelmetlenség helyett a türelem. Finomabb dolgokat is. Vagy az elkölcstelenség helyett az elkölcs. Fiatalként mindenki pasizik, fiúzik. Te meg azt mondod, hogy nem. Lehet, hogy ki fognak gúnyolni, de nem, mert megvárom az igazit. Hirdetted, világítod, bevilágítod a világba, keresztény elkölcsöt. És azt mondják, te! A Holdról jöttél? Nem is tudtam, hogy van ott élet. Nem élet, új reményből jöttem. Komolyan, az hol van, a Marson? Nem, nem, a földön van. 56-osok tere, 6 per A, második emelet. Gyere, te is. Még van ilyen? Van, és én azért vagyok ilyen, mert az Isten áldására szomjazik az életem. És a vele való közösségre szomjazik az életem. Mindennél értékesebb számomra az, amit tőle kaptam. És ez az, ami miatt én így élek. Só és világosság. Tizedik és tizenegyes versek. Azt mondja így az írás, hogy ti is tartsátok magatokról azt. Mindjárt megnézzük, hogy mit. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Azaz megszabadult a bűn rabszolgaságából. Nem jelenti azt, hogy nincs szükség még változásra az életébe, érted? Az a megszentelődés kategóriája. De a megigazítás által és a szabadítás által egyszer s minden meghaltunk a réginek. És ennek a, erre vonatkozik az, hogy naponként halálvadon, tehát naponként, abban a meggyőződésben és hitben járok, hogy én bár új életem, az életem, az új életemet élem, a Krisztusban újjászületett életemet élem. Ez az én gondolataim középpontja, ez az én szívemnek megértése. Aki meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Krisztus Jézusban. Azt tartani, úgy gondolkodjatok, fontoljátok meg, gondoljátok végig, higgyétek, és vegyétek számításba. Ez is jelenti. Azonban ennél sokkal fontosabb ennek a görög kifejezésnek a gyökere. És ez a görög kifejezés, a tartani, az a logoszból származik. A logosz pedig maga a Krisztus. Az Isten szent igéje, az Isten szent igének eleven megtestesülése. Jézus Krisztus, azaz szívbeli megértésből fakadóan, gondoljátok végig, hogy mi történt veletek Krisztusban. Azt tartsátok magatokról, fókuszáljatok Jézus Krisztus áldozatára és feltámadásának dicsőségére. Ne ragadjatok le nagypénteknél, de ne hagyjátok ki. És jussatok el a feltámadás dicsőségéig. Szívbéli megértés, az új élet kulcsa, a szívet átható új élet ajándéka, a Szentlélek által. A gyülekezetben rendkívül fontosak az elhívott szolgáltatók, tudtátok? Nem tudsz egyedül megmaradni, és fejlődni sem. Meg fogom mutatni a Bibliából. Nincs magányos keresztény élet. Lehetetlen. Mélyrepülés van. Vagy elcsökkevényesedés van. Isten adott elhívott szolgáltatóikat, akik az igazsághoz ragaszkodva prédikálják az evangéliumot, megosztják az igét. Erre mondja az írás, hogy az igazságban, igazsághoz ragaszkodva növekedjetek fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej a Krisztus. Egyik vidéki gyülekezetben voltam a szülőfalumban, Kismarjában, és az ottani lelkipásztor eljött, Vágó István, és a római levél 6. rész 11-es részét magyarázta. Májnapig emlékszek rá. Olyan isteni erő jött át abból a prédikációból, hogy májnapig áthatja a szívemet, hogy ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Jézus Krisztusnak. Hogy így gondolkodjatok, Krisztusban éljétek az életeteket, Krisztusra tekintsetek, az ő halálára és feltámadására, ne ragadjatok be a régi életbe, hanem az új életben járjatok. És olyan elevenen voltunk ott, vagy szerintem 8-an, 10-en vagy 15-en, de olyan lelkesen, olyan felkent módon, olyan eleven erővel prédikált annak a tizenvalány emberek, néhány idősnek, néhány fiatalnak, mint hogyha 1200 embernek, vagy 1 milliónak prédikált volna. Biztos, hogy benne az angyalok hullámoztak. Olé, olé, olé! Mikor egy csapatnak jól megy a foci, akkor a közönség, olé! Mikor szokták ezt csinálni, amikor már teljesen nem van győzve az ellenfél. 8-0-ra már vezet a csapat. És a labdához se tudnak érni. Hollé! Hollé! Ilyen a mennyország is, amikor egy hívő ember megtelik az örök életnek reménységével. Azt mondják, hollé! Le van győzve az ellenség. Hollé! 12-n óra vezetünk. Halleluja! Na ilyen volt az Isten tisztelet. 10-valány év előtt 20 éve történt. Máj napig emlékszek rá. Hogy nem kellenének gyülekezetben. Hogy nincs szükség gyülekezetre. Hogy? Hogy tudnál 5-6-ra jutni? Sehogy. Sőt, a sok marhaságra lehet eljutni. Enélkül, mert mit mond az írás? Hogy Isten elhívott és felkent szolgáin keresztül, hogyan munkálkodik a Szentlélek a Krisztus testében, a helyi gyülekezetben? Ugye azokban, akik aktív részesei egy helyi közösségnek, és tudom, hogy néhányan betegség, meg karantén, meg nem tudom miatt, nem tudnak itt lenni, de akik itt lehetnének, és nincsenek itt, vajon a Szentlélekre figyeltek-e? Vajon a Szentlélek szavára hallgattak-e? Vagy a régi természetük szilé hangjára? De milyen kegyelem, hogy akik nem lehetnek itt, azok felé is hangzik most az ige. Minden ige hirdetés, ami elhangzik egy gyülekezetben, elsősorban azoknak szól, akik ahhoz a gyülekezethez tartoznak. Tudtad ezt? Isten speciális módon küld üzenetet az ő felkent szolgáin keresztül, az adott gyülekezetnek. És ezentúl más is nyer áldást abból, az egy másodlagos ajándék. Elsősorban ezt a mai prédikációt ennek a gyülekezetnek, és mindazoknak, akik ehhez a gyülekezethez tartoznak, küldte a Szentlélek. Mert azt mondja a Szentlélek, ma erre van szüksége az én népem ezen részének. Nagyon fontos, hogy tudd, hogy hova tartozol. Melyik a te gyülekezeted Krisztus testében. Mert csak így lehetséges az, hogy az Efézusi levélben feltárt szellemi igazság működni kezdjen az életünkben. Mit mond az Efézusi levélben az írás? És ő már, mint a Krisztus adott némelyeket, apostolokul, másokat, profétákul, ismét másokat, evangélistákul, egy pásztorokul és tanítókul. No, lehet, hogy rendelkezel egy-két ajándékkal ezek közül, de minden rendelkezel? Ha azt mondod, minden rendelkezel, kezeltes magad. Mert veled van a baj. Tehát adottak, elhívottak, felkent szolgáltatók. Ajándékul a szenteknek, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, akcióra, harcra, mozgásra, a Krisztus testének építésére készítse fel a szenteket. Míg azt mondja, eközben a felkészítés munkája által, tehát nem valami lelki fröccsök, vagy motivációs beszédek, hanem a harcra való felkészítés, miközben ez zajlik, azt mondja, ez a felkészítés munkája a felkent, kiküldött igék, kimelnek a tanítás, kimegy, míg eljutunk mindnyájan a hitnek, az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szerébe ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. És figyelj! Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve, összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész a saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Tehát van egyszer egy isteni munka, amelyet az ajándékok által végez a Szentlélek a helyi gyülekezetben, és van egyfajta személyes továbbvitele ennek a munkának, a személyes felelősség kérdése. És van egy harmadik aspektus ennek a munkának, ez pedig a kapcsolatok a testvérek között. Amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki fölnövekedjen a Krisztus megismerésében, a felnőtt korra, az életkorúságra. A bűn nem uralkodik rajtunk, mert Krisztusnak szenteltük oda az életünket. Erről szól a következő Három ige vers, a 12. verstől olvasom a Róma 6-ból. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyverévé legyenek, hanem ugye az Isten szolgálatára adjuk oda, és erre pedig a felkészítés munkája éppen a helyi gyülekezetben alatott ajándékokon keresztül, felkent szolgálatokon keresztül megy végbe. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a Krisztus uralma alatt éltek. Mivel a Krisztus uralma alatt éltek, aki meghalt és feltámadott, legyőzte a bűn, kifizette a bűn büntetését, legyőzte a halált. Ha Krisztusban vagytok, ahogy ő rajta nem tud uralkodni a bűn sem a halál többé, rajtatok sem fog. A kegyelem, mondja Pál, nem szabadít fel arra, hogy szabaddá legyünk vétkezni, ellenben felszabadít bennünket a bűn kényszerétől. És felszabadít bennünket az Krisztusnak, az Atyának, Krisztusban az Atyának oda szentelt életre. Mit jelent ez? Itt a kezem, Uram. Itt a lábam, Uram. Itt van a szám, Uram. Itt van az autóm, Uram. Itt van a házam, Uram. Itt van a képességem, a tehetségem, Uram. Itt van a pénztárcám, Uram. Minden a tiéd. Nem tud szabad lenni enélkül. Egyikünk sem tud szabad lenni enélkül. Ha nem adja oda az egész életét, minden tagját az élő Istennek. Ellenben, aki ezt megteszi, oly szabadságot nyer az Úrtól, amelyet a Földön soha semmi által nem tud megszerezni. Ráadásul pedig azt mondja, hogy besorosztatik az Isten mennyei seregével együtt abban a hadtestben, amely a Földön állomásozik. Hogy Isten királysága épüljön, bővüljön és növekedjen. Ennek a növekedésnek pedig kettős területe van. Az egyik a szentek építése, a másik pedig az elveszett lelkeknek a megmentése. Ez az, amiről azt szenteljük. Mindazt, amink van. És minden, ami van, az eszköz erre, hogy építsük szeretetben egymást. És munkáljuk az elveszett lelkek megmenekülését. És legvégül egy nagyszerű bátorítás álljon itt Ézsaiás próféta könyvéből. Ízlegessétek! Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet, mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykednek hűségedben. Az élő, csak az élő magasztal téged, akárcsak én most, mondja a proféta. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy, megszabadít engem az Úr. Ezért pengessünk lantot életünk minden napján az Úrházában. Amen. Az Úrházában. Ezt az áldást kívánom nektek, amit fölismer Ézsaiás, hogy mivel élek, ezért magasztalom az Urat. Mivel az élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől, ezért én élek. És az élőkkel magasztalom az Urat, az ő házában, az ő népe között. Amen. Lelkesít ez benneteket? Ó, halleluja, álljunk fel és imádkozzunk. Kérlek titeket, akik a képernyőn keresztül követtek bennünket, ti is kérlek, ha tehetitek, álljatok fel ott, ahol vagytok, és imádkozzunk. Magasztaljuk az Urat. Most egyszerre félhangosan tegyük ezt. Adjunk hálákat az Úrnak az ő szabadításáért. Ha kell, valljuk meg bűneinket. Ha kell, hívjuk segítségül az ő nevét. Imádkozzunk most, és a végén pedig én fogok imádkozni, lezárva ezt egy hangos imádsággal. Magasztalak és dicsőítelek téged, mindenható egy igaz örök Isten, mennek és földnek alkotója és teremtője, aki életet adtál mindennek ezen a földön, akit eltervezted a mi életünket is, és te vagy az életünk forrása. A te akaratod volt, hogy beléptünk ebbe a látható világba. Te alkottad meg tagjainkat. Te adod a levegőt, amit beszívhatunk, ami éltet bennünket. Te táplálod a testünket. És tőled van a szellemünk élete is, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mi dicsétünk és magasztalunk téged, hogy bár bűnösök voltunk, megbocsátottad vétkeinket, és új és örök élettel ajándékoztál meg bennünket, a te fiad Szentvére által, és a Szentlélek által érvényre juttattad a mi halandó testünkben az örök élet reménységét a hit által. Imádkozom, Uram, hogy hadd tudjon ez az élet bennünk gyümölcsöt teremni. Testvérek megerősödésére és elveszett lelkek megmenekülésére. Imádkozom, drága mennyeitám, Jézus Krisztus nevében óv meg és szabadíts meg a közönösségtől bennünket. Óv meg bennünket a hamis önvádtól, de a hamis megnyúvástól is. Óv meg bennünket attól, hogy csak értelmi módon akarjunk hívő életet élni. Add meg, Uram, hogy éljünk a szellemi erőforrásokkal. Köszönöm neked, Uram, hogy besoroztál bennünket szent seregedbe, az angyali hatalmasságokkal együtt. Imádkozom, hadd legyünk tudatában annak, amilyen felelősséggel és amilyen áldással ruháztál fel bennünket. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Köszönjük neked, és dicsérünk érte. Amen. Amen.